Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Helyünkről fennállva imádkozzunk. Visszatekintünk lassan megint egy egész tanévre, Istenünk. Köszönjük neked, amivel ebben az évben gyarapodhattak a gyerekek. Köszönjük, hogy okosabbak lettek. Köszönjük, hogy óvtad őket. És köszönjük, hogy akik itt vannak, azok a te megismerésedben is egy picit előbbre juthattak. Köszönjük, hogy sok mindent tudnunk engedsz a láthatatlan világ titkaiból, amit tudnunk fontos, hogy itt a világban boldogan éljünk, és reménységben halljunk meg. Köszönjük, hogy nem csak találgatunk, tapogatózunk, reménykedünk, hogy van-e valami a láthatókon túl, valami válasz, valami segítség, hanem kijelentetted magad. Régtől fogva, és leginkább Jézus Krisztusban, hogy ne csak gondoljunk, hanem tudjunk, hogy ne csak vágyakozzunk, hanem biztos dolgokat ragadhassunk meg hitáltal. Köszönjük, Jézus Krisztus, hogy azt ígérted éppen mennybe meneteled előtt tanítványaidnak, hogy velük leszel minden nap. És mi is ezt énekeltük, arra kérünk, ülj ide közébünk, és mi rád hallgatunk és nézünk ezen a délelőttön. Mert hisszük, hogy szent lelked által láthatatlanul, de valóságosan itt vagy. Hogy megszólíts, hogy szeretetedről meggyőzz bennünket. Köszönjük neked, Urunk. Amen. Foglaljunk helyet. Szeretettel köszöntöm itt a gyülekezetünkbe a hittanórára járó gyerekeket, akiknek ismerős ez a templom, hiszen itt vannak a hittanórák, és szeretettel köszöntöm az ő családtagjaikat. És most egy rövid beszámolót hallgathatunk meg arról, hogy ebben az évben milyen dolgokról tanultak. És ebben Szerencsi Istvánné az egyik hitoktató lesz az ő vezetőjük. Fogadjuk őket szeretettel.
Thank you. Isten teremtette a növényeket, virágot, fűt, fát, bokrot.
És látta Isten, hogy ez jó.
Isten teremtette az állatokat, a kis testű állatokat, például egeret, hangyát, madarat, nagy testállatokat, például a vízilót, orszalvót, krokodilt.
Ezután Isten embert teremtett. Elsőnek Ádám volt és Éva, azóta is minden egyes embernek ő az élő lelket. Engem és a családomat is ő hívott életbe.
Tele van a föld teremtményeinek.
A bűn. Sajnos az első emberpár megszegte Isten parancsát. A bűn miatt Istentől elszakadtak. Isten kiküldte őket az Édenkertből. Azóta is minden ember követel bűnöket. Például hazugság, csalás, irigység.
Bűnös ember vagyok,
Uram! Isten továbbra is szereti az embert, ezért elküldte egy születfiát, Jézus, hogy megmentse minket a bűntől és a büntetéstől. Máriának egy angyal vitte a hírt, hogy ő lesz a megváltó édesanyja. Jézus Betlehemben született meg egy istállóban, jártóba fektették. Napkeleten éltek bölcs csillagokat kutató tudósok. Egyszer csak egy új csillagot láttak megjelenni az égen. Ebből gondolták, hogy Izraelben megszületett az új uralkodó, egy hatalmas király. A csillagot követve eljutottak Betlehembe. Királyhoz illő ajándékokat vittek Jézusnak. Aranyattól miért mérhet?
De mindnyájan örüljünk, és szívünkben igazunk, megszületett Úr Jézus nekünk. Elhagy el gazdagságát, tisztetetlen országát, mert éreztünk a jó magát. Mi azért nem felségben, ember élet Istenben, ígyünk mi egy reménységünkben.
Amikor már Jézus tudta, hogy kereszthalála következik, Szamárháton elindult Jézus ellenbe. És a lakosok azt kiáltották, hogy Hozsánna, Hozsánna a Dávid fiának. Áldott, aki az Úrnak jön nevében. Ezt ünnepeljük virágvasárnapkor.
Igen. Utolsó vacsora. Nagy csütörtökön emlékezünk az utolsó vacsorára, amit Jézus a tanítványaival elfogyasztott. Jézus azt mondta a tanítványainak. Ez a kenyér az én testem, amit értetek adok. Ez abból az én vérem, ami értetek folyik ki a kereszten. Azóta is minden keresztény gyülekezetben van úrvacsora.
Kereszthalál. Nagy péntek húsvét ünnepének első napja. Ezen a napon Jézus önként vállalta, hogy megkínozzák, keresztre feszítsék, mint egy gonosz tevőt. A mi bűneinket vállalta ezzel magára. Így, aki Jézust a szívébe fogadja, és őt követi, örök élete lehet a mennyben, s már itt a földön is megújult életet élhet.
Az utolsó két fiú hiányzik, István mondaná, feltámadás. Vasárnap Jézus feltámadt a halálból. Az asszonyok, akik a sírhoz mentek, egy angyalt láttak, aki azt mondta nekik. Ne féljetek, tudom, hogy Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt. Később az asszonyok is és a tanítványok is találkoztak a feltámadott Jézus Krisztussal. Ez a bizonyítéka annak, hogy van feltámadás a halálból. Visszajön. Jézus mielőtt felment a mennybe, megígérte tanítványainak, hogy vissza fog jönni, és magával viszi az övéit a mennybe. Addig pedig elküldi szent lelkét, aki által velünk lesz életünk minden napján, ha hiszünk ő benne. Hát ezekről a dolgokról tanultunk egész tanévben, és a gyerekek nagy áldozatot vállaltak, mert a játék idejükből áldoztak arra, hogy tanuljanak. És most szeretném nekik ezért kiosztani a bizonyítványokat. akinek mondom a nevét, az jöjjön ide érte. Müller Diana. Nánási Vanda. El kell, hogy mondjam, hogy mindenki ötöst kapott, mert nagyon ügyesek voltak. Azért nekünk nem mondom külön. Hunyadi Anna. Hunyadi Réka. Nagy Evelin. Berta, Dós Berta. Novász Eszter. Kele Jókuti János. Benfei Bernadett Lilla. Szeretném megkérdezni, hogy a nagyobb hittanosok közül senki sem jött esetleg el? Mert így nem látok közül, akkor valószínűleg nem. Jó, köszönöm szépen.
Én is köszönöm először nektek, gyerekek, mert az egész Bibliából a legfontosabb dolgokat összefoglaltátok most nekünk, és nagyon jó volt ezt tőletek hallani. Köszönöm szépen Szerencsi István és Zsuzsinak is, aki ezt így eltervezte. És szeretném megköszönni mindazoknak a munkatársainak egész éves, lelkes, áldozatos munkáját, akik a gyerekeket tanították. És szeretném is kérni, hogy jöjjenek ki. Először azok, akik a kicsiket tanítják, tehát az óvodás és még talán elsős, másodikos gyerekeket. Ők Bodnárné Boda Dorottya, Virág Hajnalka, Hamar Éva és Szerencsi Istvánné Zsuzsa. Ők azok, akik a kicsiket tanítják itt, és az iskolai órákon túl itt a gyerekisten tiszteletek mindig egyszerre vannak a felnőttel. Tehát ezért külön nem kell elhozni a gyerekeket, hanem ha minnyáján itt vagyunk, akkor ők vannak fent a két gyerekcsoportba, amíg a felnőttek pedig a felnőtt isten tiszteleten. Ők tanítják a kicsiket, és a nagyobb gyerekeket pedig három Katalin, úgymint Szabó Istvánné Kati, Gulyásné Szűcs Katalin és Tótné Csohány Katalin. Őket is kérem, hogy jöjjenek ki. Az egyik Kati koncerten van, azt tudom. És a másik is megvan. Igen, igen. Nagyon szépen köszönöm mindnyájatoknak. Mindenkinek van kicsi gyereke, kicsi unokái, akikkel éppen elég feladat adódik, és köszönöm, hogy itt a gyülekezetben is törődtök a többiekkel. Az iskolában ketten tartottak hittanórát, Szerencsi Istvánné Zsuzsi és Nagy Eszter. Most pedig egy énekkel fogunk készülni a igehirdetésre, és a gyerekektől pedig közben elköszönünk. Nekik fent lesz továbbiakban játék és finomság várja őket. Az igehirdetésre készülve a 370. énekünknek második versét énekeljük. A 370. énekünk második versét. A hátsó padon is, és itt oldalt is vannak olyan fekete énekeskönyvek, amit bárki elvehet. És akkor a kiírt számokat kikeressük.
Köszönöm, én imádom.
segítségünk s minden reménységünk Istenben van, ki teremtett, fenntart, s bölcsen igazgat mindent. Amen. Fennállva hallgassuk meg azt az igét, amelynek alapján Isten üzenetét kívánom hirdetni Pál apostolnak Korintusba írt második leveléből, az 5. verstől a 10. Mert nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat, önmagunkat pedig, mint szolgáitokat Jézusért. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt az Istennek tulajdonítsuk, és nem magunknak. Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Letipornak, de nem pusztulunk el. Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. Foglaljunk helyet! Amikor gondolkoztam, hogy egy hittanos évzáró istentiszteleten miről beszéljek, véletlenül találtam egy mesét a hitoktatásról. Egy igaz mesét. És mivel nem hosszú, ezzel szeretném kezdeni. Egyszer volt egy szegény ember, annak volt egy kis kertje. Abban a kis kertben volt sok kis fa, egyik szebb, mint a másik. Smaragd levele, ezüst virága, arany az almája. Mikor a szellő játszadozott benne, úgy muzsikált a kert, mint az angyalok csengettyűje. A szomszédjában lakott egy gazdag ember, az nagyon megkívánta a csengő kertet, és megvette a szegény embertől. Szépen bekerítette, kicsinosította, széles utakat vágatott belé, de bizony a kert nem csengett többé. Ha a jáci szellő odatévedt, a fák hajladoztak, a levelek zúgtak, az ágak recsegtek, úgy, mint más kertben, de az ezüst csengés elhallgatott örökre. Mert a fák csak közönséges faleveleket hajtottak, közönséges virágokat nyitottak, és közönséges almákat termeltek. Akkor a gazdag ember bámult is, bosszankodott is, és maragddal hintette be a közönséges faleveleket, ezüsttel vonatta be a virágokat, arannyal vésette ki az almákat, de bizony akkor a levelek elhervadtak, a virágok leszáradtak, és az alma mind lehullott. Akkor a gazdag ember még jobban elbúsulta magát, még jobban bosszankodott. Elment a szegény emberhez, és így vette fel a szót. Ugyan bizony, te szegény ember, mit csináltál te a te kerteddel, hogy amíg a tiéd volt, smaragd levelet, ezüst virágot, és aranyalmát termett, és úgy muzsikált a szélben, mint az angyalok csengetyűje. Amióta meg az enyém lett, csak olyan, mint a többi kertek, és nem terem aranyalmát. Nekem aranyalma kell mindenáron. Azért vettem meg a kertedet. Én már mindent megpróbáltam, de nem boldogulok vele. Behintettem levelét smaragddal, virágját ezüsttel, almáját arannyal, de mind hiába. Mondd meg nekem, te szegény ember, te mit csináltál a kerteddel? És én miben tévesztettem el a dolgot? Nagyságos jó uram, így adta vissza a szót a szegény ember. Te abban tévesztetted el a dolgot, hogy a levelet, a virágot és a gyümölcsöt ápolgattad. És kívülről akartad beleerőltetni a fába azt, amit annak önmagától kellett volna kiteremni. de magától nem teremhette meg, mert nem volt ereje hozzá, mert te csak a koronájával töröttél, a tövével nem. Lásd, jó Uram, én meg a koronájában csak gyönyörködtem, hanem a tövét ápoltam. Arra volt gondom, hogy jó erős dereka legyen a fának, és jó mélyen bocsássa be gyökerét a földbe. Hely, mert különös Isten teremtése ám ez az aranyalmafa. Ha gyökerei az ő talajukat szorosan átölelve tartják, akkor a dereka erős, koronája ékes, akkor virul, mosolyog, terem, és cseng mong rajta az ezüstvirág meg az aranyalma, mint az angyalok csengettyűje. Ha pedig gyökere meglazul, gyümölcse backorrá lesz. Tudod mit, szegény ember, így adta fel erre újfent a szót a gazdag ember. Visszaadom én neked a kertedet. Mert ezüstcsengését hallanom kedvesebb, mikor a tied, mint hervadását látnom, mikor az enyém. Eddig van a mese. És ezt a mesét egy dunántúli kis faluban mesélte el egy öreg mesemondó, abban az időben, amikor a falunak egyetlen iskoláját államosítani akarták. Miről szól ez a mese? Meg is kérdezték a mesemondót. És ő így magyarázta. A szegény ember az egyház. Kertje az iskola. A fák a gyerekek. A fa koronája az érzelmeknek, akaratnak ékes lombja. Mosolygó virága és édes gyümölcse, az emberi életnek minden szépsége és bája. A fa dereka az ember lelke, mely magából ezt a szép koronát kitermi. A gyökér a hit, mely a lelket Istennel, az ő természetes termő talajával és szülőatyával összeköti, és amelyen át a lélek az Istentől magába szívja azt a mennyei erőt, amely az élet szépségeit és kincseit termi. Az állami iskola ott téveszti el a dolgot, hogy csak az érzelmet, az értelmet és az akaratot műveli, sőt, sokszor csak az értelmet. Így a lélek üres marad, mert nincs honnét merítsen erőt és gazdagságot. Így nevelődik sok kicsiszolt, finom, ügyes, szellemes, életre való, de gyenge derekú és felületes ember. Az egyház iskolája pedig, bár annak sok fogyatkozása is van, abban mégiscsak jól csinálja, ha csinálja a dolgát, hogy mindenek felett azt tartja kötelességének, hogy a léleknek hit által az Istenbe való kapcsolódását létrehozza és ápolja. Mert ha ez a kapcsolat erős, akkor a derék soha meg nem roppan. A korona ragyogó és gazdag, és megtölti angyalok zenéjével az egész életet. Erről szeretnék tulajdonképpen egy kicsit bővebben, és Pál apostol szavai nyomán is szólni. Akik beiratják gyermeküket hitoktatásra, nyilván azzal a szándékkal teszik, hogy ez a kicsi gyerek lelkileg megkapaszkodjon, mint a fa a földbe. Megkapaszkodjon. Kapaszkodót kínálunk ezáltal nekik egy erkölcsileg szétzilált világban, és kapaszkodót, ha baj van. Azt szeretnénk, hogy legyen számukra a Biblia egy lelki iránytű, amivel önmaguk számára sok csalódást kikerülhetnek, másoknak is kevesebb fájdalmat okoznak, és legyen Jézus neve egy olyan név, amiről tudják, hogy segítségül hívhatják, mert hogy lesznek megpróbáltatások az életükben, az biztos, mindenkiében vannak. A napokban hallottam a híradóban, hogy a múzeumok éjszakáján, az most szombaton lesz, ha jól tudom, fog nyílni Szegeden egy Munkácsi kiállítás, és oda 33 mű egy bizonyos gyűjtőtől érkezik majd, Bécsből. És gondolom, hogy ezeket a képeket az egész világba körbe-körbe szállítják és mutatják a művészet kedvelő embereknek. Pál apostol úgy gondolkozott önmagáról, hogy van neki egy nagy kincse, és ő azért jár városról városra, hogy ezt a kincset minél több embernek megmutassa. Ez a kincs pedig Jézus Krisztus ismerete volt. Ez a kincsünk cserépedényben van, mármint Krisztus ismerete. Istenről szinte minden embernek van tudomása. A lelkében valami sejtés. De nem ismeri ezt az Istent igazán. Vagy egy saját kép az, vagy valamilyen nagyobb világvalláshoz igazodó kép. Pál apostol egy zsidó családban nőtt fel, alapos biblia ismeretben növekedett fel, és mégis azt vallja, hogy az Isten megismerésében az áttörés, az a Jézus Krisztussal való találkozás volt az ő életében. Akkor értette meg, ismerte meg Istent igazából. Addig is ismerte ő a választott nép történetét, addig is ismerte a 10 parancsolatot, sőt, az összes szabályokat, amit az ószövetségi vallás kidolgozott, és addig is imádkozott. De amikor az a Jézus szólította meg, akit ő egyébként halottnak hitt, akkor nem volt kétség, hogy ebben ez a Jézus, ez maga Isten, az Isten jött közel ő benne, és akkor Jézus élete és szavai nyomán kell újra gondolni mindazt, amit Istenről hitt, és ez az újra gondolás és felfedezés határtalan örömmel töltötte őt el. Isten nem valahol felettünk van, valahol, valahogy valamivel foglalkozik, hanem egészen közel. Tudta Isten, hogy Pál apostol miért megy Damaszkuszba, amikor Jézussal találkozott. Hogy papírja van a zsidó nagy tanácstól, hogy ott is összefogdossa a keresztényeket. Tudta, hogy milyen úton van éppen. És tudja Isten a mi életünknek is a történéseit, sőt, a szándékainkat. Mindent tud rólunk. És egyenként keresi az embereket, hogy őszinte és mély kapcsolatba kerüljön velünk. Jézus élete arról szól, hogy Isten keres minket, a lehető legközelebb akart jönni hozzánk, és Jézus mennyemenetele óta is mindenki másképp, nem Pál apostol mintájára, mindenki másképp, de aki hívő ember lesz, ezt a találkozást Jézussal megéli. Megszólította Jézus Sault, ami Pál korábbi neve, hogy a vallásos teljesítmény talajáról, a kegyelem talajára kerüljön az élete. Mi ez? Mit jelent ez? Az, hogy az ember alapvetően önigaz és hiú. Azaz, tudom én, tudom én, hogy mit akarok, tudom én, hogy mit kell tennem, hogy mi a jó. És szerencsére sok embernél különb is vagyok. És a vallás lehet csupán egy terep, ahol ezt a hiúságot az ember kiélheti. Pál úgy gondol vissza a korábbiénnyire, hogy ez volt az ő vallása. És mi a kegyelem talaja? Az, hogy látjuk magunkat az Isten szemével. Hogy nem leredukált, azaz, hát szerintünk is azért betartható szabálygyűjteménybe foglaljuk a vallást, hanem, és hát ezeket azért úgy nagyjából kipipálhatjuk, hanem Jézus élete és szavai a tükör, amiben magunkat megnézzük. És ha ez valóban tükör számunkra, mert egyedül rá mondta Isten, hogy na ő az, akiben gyönyörködöm. Ő az egyetlen igaz. Ha ő a tükör, akkor ott összeomlik a gőg. És megszületik az alázat mind az emberek irányában, mind Isten előtt. És megszületik a hála, mert az Istennek úgy, amint vagyok, kellek. Mert az Isten ki akar menteni engem egy hiába való és az ördög játékszereként élt életből, mert teljes elengedést kínál Jézus Krisztusban, aki helyettem szenvedett és meghív az ő országába. És ez nem annyit jelent csak, hogy igen, majd egyszer a halál után valami jó, hanem itt, ezen a földön egy kikezdhetetlen belső békesség, lelki gazdagság, szabadság és életre szóló szép küldetés. Így gondolt Pál apostol magára. Írja másút, hogy én Jézust káromló, az övéit üldöző és erőszakos ember voltam. Pedig nagyon vallásos. Én ilyen ember voltam, de az Isten könyörült rajtam. És így vagyok most, aki vagyok, méretetlenül boldogabb ebben a Jézussal való életben. Azelőtt ilyen kérdések izgatták, mint dicsőség, hagyomány, származás, és fűtötte őt a büszkeség és a gyűlölet. És most az Istennek embereket megmentő terve foglalkoztatja, és himnuszt ír a szeretetről, amit nagyon sok ember ismer, a szeretet himnuszát a Korintusi levélből, mert élvezi, és meg akarja ízletetni másokkal az Istennek tökéletes szeretetét. Jézus Krisztus ismeretéhez képest minden kárnak és szemétnek ítélek, írja Filippibe. Semmi nem mérhető ehhez a kincshez. Ez a kincs több, mint ismeret. Ez a kincs egyben egy szoros kapcsolat, életközösség az élő Jézus Krisztussal, Krisztusban gyökerezés, hogy a mesére utaljak. Krisztusban gyökerezés. Igaz emberi életet élni, ami tulajdonképpen a krisztusi minta szerinti élet, pusztán tanulás, pusztán nevelés vagy elhatározás útján nem lehet. Szóljon, akinek sikerült krisztusi élet, krisztusi minta szerint élni. Nem megy. Túl magas lét, nem megy. Pusztán a tanulás útján nem megy. Nem is olyan szerencsés ez a szó, hogy hitoktatás. Hát igen, van egy ismeret része a hitnek, de a hitet mindenestől oktatni nem lehet. Többről van szó itt, mint ismeretről, mint valami ilyen isteni illik, nem illik, átadásáról, hogy a Biblia egy önismereti kézikönyv lehet számunkra, és hát mégis érzékenyebb lesz a lelkiismerete annak, aki ezt forgatja. Többről van itt szó. A Jézus Krisztussal való közösségre hívunk meg mindenkit, gyerekeket és felnőtteket. Mert így áradnak az életünkbe mennyei erők. Mennyei megújító erők. Azt mondja továbbá az apostol, hogy ez a kincs cserépedényekben van. Hogy ezt a rendkívüli erőt nem magunknak tulajdonítsuk. Cserépedényként beszél a maga testéről. Azt mondja, én egy közönséges, nem különleges, törékeny, sérülékeny ember vagyok. És mi ez a rendkívüli erő, amire itt utal? Később sorolja, hogy üldöznek, de el nem hagyatunk, hogy nem esünk kétségbe, letipornak, de el nem pusztulunk, stb. Azért, mert Krisztusról bátran beszélt városról városra, mindenütt voltak, akik boldogan csatlakoztak, és fogadták be hitáltal Jézust, és mindenütt voltak, akik szerették volna elhallgattatni, akiket ez feldühített, mindenütt voltak, és ezért az apostol sok szenvedést állt ki. Sorolja ezeket a leveleiben, én most nem szeretném, de azt mondja magáról, én ezekkel nem gondolok, nem törődöm, akár az életemet feláldozom, csak hogy ezt tehessem. Ha ez az ára annak, hogy Krisztusról tanúskodjam, akkor megfizetem ezt az árat. Jézus halálát a testünkben hordozzuk, a testemben hordom. Ez nem azt jelenti, hogy stigmák jelentek meg rajta, vagy hogy a keresztre feszítésére készülő maga, hanem azt mondja, hogy az a támadás, ami engem ér, tudom, hogy nem nekem szól, Jézusnak. Mint ahogy Jézusnak voltak ellenségei. Hát most ugyanazok a lelki reakciók kísérik az én munkámat is. De hát ez tulajdonképpen, ez természetes. És akkor vállalom ezt a haragot. De közben Jézus élete is, Jézus ereje látható lesz az én életemben, és az én szolgálatom nyomán, és ez a lényeg. A leveleiben beszámol arról, hogy bizonyos gyülekezetekben milyen méltatlan támadások érték őt. Beszámol arról, hogy csalódnia kellett munkatársaiban is. Beszámol arról, hogy betegséggel küszködött. De azt mondja, de mindezekben diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeret. De mindezeken felülemelt eddig az Isten, aki engem tart. Aki engem tart. Rendkívüli az Isten ereje, ami rendkívüli helyzetekben, rendkívül nehéz helyzetekben engem mégis megtartott, és ezeket vállalni tudtam. Amelyik fa erős gyökerekkel kapaszkodik a földbe, azt a vihar nem dönti ki. Szeretnénk mi ilyen fák lenni, és szeretnénk, ha a gyerekeink ilyen fák lennének, mert viharok lesznek. Hogyan lehetünk ilyenek? Hát úgy, ahogy ez az igaz mese mondja, amelyikben a végén a gazdag ember azt mondja, visszaadom én neked ezt a kertet. Mert ezüstsengését hallanom kedvesebb, mikor a tied, mint hervadását látnom, mikor az enyém. Ha azt tudjuk mondani Istennek, Uram, felajánlom neked az életemet, és szeretném, ha a gyerekeim is
a tieid lennének. Akkor megtörténik az a csoda, hogy az Isten ereje bennünket is táplál, éltet, a mi életünket kibontakoztatja, és megtartó erővé válik minden körülmények között. Így legyen. Amen. Énekeljük az énekeskönyvünk 474. énekét, az így kezdődik, Istennel járni, lakozni. Az énekeskönyvünk 474. éneke ez. Imádkozzunk mi is. Taníts minket imádkozni, Istenünk. Nem csak felsóhajtani nagy futásunkban néha, hogy most segíts, hanem őszintén beszélgetni veled. Közben figyelni rád. Mi az, amit te szeretnél velünk megértetni? Taníts imádkozni, mert az imádságban fejezzük ki, hogy mi valóban élő, valóságos úrként gondolunk rád. Taníts jól imádkozni, hogy valóban mennyei erők áradjanak az életünkbe, és legyen az életünk az, amivé elgondoltad, amikor megteremtettél minket. Kérünk, növeld a mi hitünket, hogy az több legyen, mint ismeret. Több legyen, mint valamiféle koordináták, amik a tudatunkban léteznek. Lehessen az olyan kincs, mint amilyen volt Pál apostolnak. Életközösség. A megváltó és feltámadott Jézus Krisztussal. Szeretnénk, Urunk, hogyha ezek a gyerekek, akik most itt vannak köztünk, ebben a hitben növekedhetnének. Hogy valóban boldog emberek legyenek, és a boldogságuknak elsődleges forrása, hogy a te szeretetedet felfogták. Nem csak ajándékaidat élvezik, amiket erre a földi életre nekünk tartogatsz, hanem tudják, ismerik a te szeretetedet, amelyik több, és amelyik túlér a halálon. És legyen ez erőforrás számukra, akkor, amikor nehézségek jönnek az életükbe. Te tudod, Urunk, hogy a miénkbe most vannak-e és mik ezek. És tőled kérünk lelki erőt, tőled kérünk segítséget. Betegségben, munkanélküliségben, családi problémákban. Tőled kérjük, Istenünk, hogy vigasztald meg azokat, akik a legnagyobb fájdalmat élték át közöttünk. Gyermekét temetel, édesanya, sokkal hamarabb, mint ahogy bárki is ilyenre gondol. Ó, kérünk, erősíts meg őt. Kérünk, légy közel hozzá. Növeld az ő hitét, hogy a veled való életközösségben mégsem maradjon egészen magára, hanem legyen ereje, legyen reménysége, legyen öröme. Áld meg, Urunk, a pedagógusoknak pihenését, ami most következik. A jövő héten a gyülekezeti napot, amikor arról beszélünk, hogy ezt a kincset mi itt Rákoshegyi gyülekezetén szeretnénk megosztani. Kérünk, hogy az elkövetkező hét feladataiban vezess bennünket. Amen. Magunkban folytassuk az imádságot. Fennállva mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Foglaljunk helyet. Hirdetem, hogy a jövő vasárnap gyülekezeti napot tartunk, az azt jelenti, hogy Isten tisztelettel kezdődően körülbelül olyan 4 óráig együtt szoktunk lenni, amikor a felnőtteknek és a gyerekeknek párhuzamos programok vannak. A gyülekezeti nap témája a gyülekezet építés lesz, és erre a napra szóró anyag található ott a poharak mellett az asztalon. A szomszéd iskolába az udvaron egy kerékpár akadálypálya lesz kiépítve, ezért azt kérjük, hogy a gyerekek, akik tudnak, hozzanak biciklit, mert itt nincsen a gyülekezetnek saját gyerekbicikli készlete, de hogy ezt kipróbálhassák, ezt az akadálypályát. Aztán ugrálóvár lesz az udvaron, kézműveskedéssel készülünk, kürtös kalácsot fog itt sütni valaki. Úgyhogy erre a programra várjuk szeretettel a családokat. Aki tud, kérjük, hogy süteményt is hozzon, ebédre gíroszt készítünk, de hogy legyen egy kis finomság, aki tud, hozzon egy kis süteményt magával. Egy másik szóróanyag az asztalon, hogy augusztus végén, 20-a hetében, 20-a hétfő lesz, tehát kedtől egy rövid napközis tábort szervezünk, kedtől péntekig, iskoláskorú gyerekeknek. A papíron a többi információt megtaláljuk. Az elmúlt hetekben kitettünk egy adatlapot, illetve kérdőívet ugyanannak a papírnak a két oldala szintén az asztalra, hogy a gyülekezet tagjairól hát a néven, címen kívül több információnk is legyen, illetve hogy a véleményét megtudjuk az idejáróknak, hogy milyen igényeik, milyen észrevételeik vannak a gyülekezeti élettel kapcsolatban. Ebből még mindig szabad vinni, és hát viszonylag nem sok érkezett még vissza, pedig ezeket is szeretnénk értékelni majd a gyülekezeti napon. Egy régi vágyunk valósulhat meg, ha Isten is úgy akarja ebben az évben. Tudnélik, hogy felújítjuk a templompadlót, és új székeket vásárolunk a templomba. Ezzel a belső tér látványosan megszépülhet majd. A székek vásárlására mindenképpen szükségünk van, mert egyfelől a fönti házrész használatba vételével ott székekre van szükség, másrészt folyamatosan vannak székek, amik javíthatatlanul tönkre mennek. Pillanatnyilag állandóan a templomból kibe, föl és le hurcolásszuk a székeket, ahogy szükség van rá, de szeretnénk vásárolni. A padló esztétikai állapotához nincs hozzáfűzni való, de az ablak alatt még a bogarak is nagy kárt tettek benne, szétporlat, kitöredezett, erősen tönkrement. És ezért szeretnénk egy beton alapra új padlót tetetni, ami hosszú távon tartós megoldás. A presbitérium ezzel kapcsolatban pályázatot nyújtott be az egyházmegyéhez. És onnan 3,5 millió forintot kapunk, akkor, hogyha a gyülekezet 1 millió forint önrészt vállal. Az 1 millió forintból 500 ezer forint megvan a számlánkon, amit erre fel tudunk használni. Tehát 500 ezer forintot szeretnénk összegyűjteni. Hogy erre van esélyünk, erre az is bátorított minket, hogy az elmúlt éveknek felújítási munkáiban, ha nem is ennyit, de közelítőleg ennyit össze tudtunk gyűjteni máskor is. És talán semmelyik sem állt annyira közel a szívünkhöz, mint hogy itt ez a templom valóban megszépüljön. Amikor belépünk, akkor szép látvány fogadjon bennünket. Olyan számítást végeztem, például, hogy körülbelül 100-an szoktunk a templomba jönni. Vagy ha kevesebben, de 100-an biztos, hogy járnak, és némi ugye, változás van mindig a jelenlevőkben. Hogyha mindenki, aki járni szokott a templomba, egyszer 5000 forintot felajánl, akkor meg is van a szükséges önrész, és akkor minden nehézség nélkül ezt meg tudjuk oldani. De ugye ez a mindenki 5000-et, ez azt jelenti, hogy tehát nem családonként, hanem fejenként. Hogyha ez van, akinek sok, van, aki nem szeretne ebben részt venni, akkor egy másik számításom, hogy ha 50 ember van, aki 5000 forintot szívesen felajánl erre most, meg majd az év végén még egyszer, akkor is megvan ez a szükséges pénz. Azt gondolom, hogy ez nem nagy összeg, és 3,5 milliót pedig hozzákapunk. Úgyhogy ezt a céladományt szeretném a mai nappal meghirdetni, és várom, hogy a munkáknak a végére érjünk, és az új székek megérkezzenek. Egy szomorú hír a gyülekezet előtt, hogy az elmúlt héten, szerdán eltemettük Kókai Csabát, 39 éves korában. Adjon Isten vigasztalást az édesanyja és szerettei számára. Most pedig a 434. énekkel fejezzük be Isten tiszteletünket. A 434. énekünk, Vezess Jézusunk, s véled indulunk, minden versét elénekeljük. Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájunkkal. Amen.